Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és természetesen mi sem hagyhatjuk ki az olimpia figyelését, nyomon követését, de egy kicsit másként, méghozzá a költségvetés és a gazdasági ráfordítás, és természetesen a haszony, a hozadék szempontjából. Lényegében ezeket a kérdéseket érintette Imre Lőrinc kollégám akkor, amikor Sportérték című műsorában beszélgetett Szabados Gábor sportközgazdásszal. Ebből a beszélgetésből kiderül, hogy költségkeret belül és fenntarthatósági szempontból példaértékűen rendezik meg a jelenlegi zajló Párizsi olimpiát. Ez az első olyan rendezvény ugyanis, amely követi a NOB iránymutatásait, és a lehető legkevesebb új beruházással épül meg, vagy épült meg. Minimalizálták ugyanis az infrastruktúrális beruházásokat is, és még az olimpiai falut is Párizs egyik legszegényebb agglomerációjában építették fel, hogy aztán később szociális lakásközpont váljon belőle. Nos, ebből a beszélgetésből, ebből a hosszabb beszélgetésből hallhatnak most egy részletet, amit a ma reggeli monitorban 6 óra 45-kor hallhattak.
Párizs egy óriási világváros, egyébként már háromszor rendezett olimpiát. Igaz, nem most volt ez, legutóbb 100 éve, 1924-ben, de hogy alapvetően is a sportinfrastruktúrája nagyon kiépült, a szervezői tapasztalat szintén ott van a város és a szervezők mellett, és hát előszeretettel hangoztatják, hogy minden idők egyik legfenntarthatóbb olimpiáját szervezik meg most, nem is költöttek rá sokat. A sajtóban én 4,4 milliárd eurót olvastam, mint az olimpia összköltsége. Ez tényleg egyébként kevésnek számít viszonylag összehasonlítva egyéb olimpiákkal, ahol mondjuk nem volt ilyen magas az alapinfrastruktúra, alapfelkészültség, mint Párizsban?
Hát a teljes költség az a legutóbbi hírek alapján inkább 9 milliárd euró körül van.
Akkor azért duplázódott ehhez képest, igen.
Igen. Hozzáteszem, itt nyilván nem mindegy, hogy mit számolunk bele, mert nagyjából a szervezőbizottságnak a teljes költségvetése az valóban ez a 4,5 milliárd euró, de hát azon kívül még ugye nagyon sok egyéb költség is van. Egyébként azt lehet mondani, hogy olyan 10 milliárd euró körül van egy normál költségvetése egy olimpiának, tehát ebből a szempontból Párizs ebbe még abszolút belefér. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy valóban infrastruktúrális szempontból ez már egy olyan olimpia, mondhatjuk, hogy az első olyan olimpia, ami valóban a lehető legjobban követi a NOB Agenda 2020 elvének az iránymutatásait. Tehát a helyszíneket úgy tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb új beruházásra legyen szükség, tehát főleg már meglévő helyszíneket, ideiglenes vagy akár ideiglenes létesítményeket használnak, és akár olyanokat is, amelyek távol esnek Párizstól. Van ebben ugye egészen extrém, mint például ugye a hullámlovaglásnak a helyszíne Tahiti, amelyik ugye Francia Polinéziában van a Csendes óceánon, de Franciaországon belül is nagyon sok, tehát például a kosárlabda és kézilabda mérkőzéseknek Lille fog otthont adni, ami több száz kilométerre van Párizstól, tehát azért olyan helyszínek is vannak, amelyek Franciaországon belül távolabb esnek. Minden ilyen helyszín elhelyezéssel az volt a cél, hogy az infrastruktúrális beruházásokat minél inkább minimalizálják, és az, aki eddig követte az eseményeket, az ugye nagyon sok olyan ikonikus párizsi létesítményt láthatott, akár például mondjuk ugye a vívó versenyeknek otthont adó Grand Palais, amelyek létező egyébként is használt helyszínek, csak a legfeljebb nem feltétlenül sporteseményekre szokták használni.
Tehát akkor abszolút költségkereten belül, viszont olcsóságban akkor azért nem kiugró a párizsi szervezés, fenntarthatóságban viszont akkor abszolút ez egyik legjobb példa az eddigiek alapján, és ez nyilvánvalóan vonatkozik arra, hogy elég könnyen elbontható lesz mondjuk utána az olimpiai falu. Ugye láthattuk azokat a videókat, hogy ugye kartonpapírból összerakott ágyakon alszanak a sportolók, ami egyébként egy meglepően masszív és stabil dolog tud lenni, de hogy például akkor ez is beletartozik a fenntarthatóságba, nem?
Így van, azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy ez egy olcsó olimpia lesz. Olcsó olimpia már nincs. Hát ezzel tisztában kell lenni, és nem csak azért mondom ezt, mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a 10 milliárd eurót le lehet csökkenteni 1 milliárd euróra, nem lehet, de ha le lehetne, akkor is 1 milliárd euró nagyon sok pénz. hanem egész egyszerűen lényegesen kevesebb pénzből, tehát ennél a 10 milliárd eurónál, amit most úgy ilyen normálnak tekinthetünk, ennél lényegesen kevesebb pénzből nem nagyon lehet megúszni egy olimpiát, mert egész egyszerűen nyilván a költségek is növekednek, ahogy ugye akár a biztonsági előírások fokozásával és más a magának az olimpiának a bővülésével. Ezeket a költségeket nagyon-nagyon leforagni nem lehet. Arra lehet koncentrálni, hogy ne növekedjenek ezek nagyon túl, és valóban, hogy ez minél inkább fenntartható legyen, tehát az, amit létrehoznak, az minél inkább újra hasznosítható legyen, tehát a jövőben is hasznosítható legyen. És az olimpiai falu egyébként éppen erre példa, azt nem fogják elbontani, nyilván a kartonágyakat valószínűleg igen, de magát a létesítményt nem. Az olimpiai falut szándékoltan Franciaország egyik legszegényebb részében hozták létre, Párizstól északra a városon kívül található, gyakorlatilag egy ilyen külvárosa. Kis túlzással mondhatjuk azt, hogy nyomor negyede Párizsnak, tehát alapvetően egy szegény része a főváros agglomerációjának. Pontosan azért hozták létre itt az olimpiai falut, hogy ezt a későbbiekben szociális lakásközpontként tudják használni, tehát ennek is már megvan az utóhasznosítása, és alapvetően ez az az új szellem, amit a NOB el is vár a rendezőktől. Ahogy mondtam, ez volt az első olyan olimpia, aminek már a pályázati folyamata során be kellett azt mutatni, hogy ezeket a fenntarthatósági elveket hogyan fogja az olimpia megvalósítani. Ugye ne felejtsük el, hogy erre az olimpiára Budapest is pályázott, és a budapesti olimpiai tervekben is nagyon-nagyon sok olyan elem szerepelt, amelyek ugyanezeket az elveket követte. Mi magyarok enélkül nem is tudtunk volna pályázni erre az olimpiára, hiszen nyilván így ilyen kisebb országnak jóval kisebbek az esélyei egyébként, de még egy ilyen óriási metropolis, mint amilyen Párizs, az is ezeket az elveket felhasználva készült fel az olimpiára, éppen azért, hogy még itt is ez minél fenntartható legyen.
Kicsit akkor annak csökken az esélye, hogy a jövőben a harmadik világ adjon helyszínt olimpiának, mert ők lehet, hogy ebben a tekintetben azért Franciaország, vagy akár Budapest mögött kullognak.
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy bármire is próbálja a NOB ugye fenntarthatóbbá tenni az olimpiát, és olyan irányelveket megfogalmazni, amelyek a kisebb országoknak is akár kedvezhetnek. Azért arra nem nagyon lehet számítani, hogy valóban kicsi országok ténylegesen be tudnak kapcsolódni az olimpiai rendezésbe, tehát drasztikusan nem nagyon fog megváltozni az olimpiát rendezni képes országok köre. Én azt gondolom, hogy Magyarország kb. A legalsó határa annak a sávnak, amely országok még képesek lehetnek egy olimpia rendezésre. Az biztos, hogy nálunk kisebb országok már nem, és természetesen nekünk is ez egy óriási nagy kihívás lenne, lényegesen nagyobb, mint a nagyobb országoknak. De alapvetően valóban én azt gondolom, hogy az lesz továbbra is a tendencia, hogy a nagyobb országok fognak olimpiát rendezni. Ami újdonság lehet, az esetleg ugye olyan régióknak a bekapcsolódása, akik eddig még nem vettek részt olimpia rendezésben. Gondolok itt elsősorban a közel-keleti térségre, tehát akár Szaúd-Arábiára, Katarra és más országokra, vagy például olyan nagyobb országokra, mint például India.
Pont egy kicsit én régiós szinten akartam vizsgálgatni ezt a kérdést, de akkor ez inkább nem is attól függ, hogy maga az ország gazdasági fejlettsége hol áll, hanem sokkal inkább mérettől, mert India talán ugye nagyon feltörekvő országról van szó természetesen, de egyes részei alapján abszolút a harmadik világban meg a deprimáltabb régiók közé tartozik.
Egyértelműen a gazdasági fejlettség az, ami a legmeghatározott, tehát valóban India ugye a lakosság méret és a gazdasági fejlettség szempontjából elég nagy kiegyenlítetlenséget mutat. Ugyanakkor azt személyesen tudom, mert nagyon sok vezetővel beszéltem onnan, hogy ők nagyon is komolyan gondolják azt, hogy olimpiát akarnak rendezni, és vannak olyan felzárkóztatási terveik, hogy erre készek legyenek, de abban teljesen egyetértünk, hogy önmagában a népesség szám az nem minden, tehát megfelelő gazdasági fejlettség kell ahhoz, hogy egy ilyen projektet végre tudja hajtani az ország, viszont nyilvánvalóan, ha már itt szóba került, Indiának az erőforrásai megvannak ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, de részükről is ez egy nagyon komoly fejlesztési programot igény.
Egyébként nagyjából ez a 10 milliárd eurós költségkeret, ez hogyan tud felépülni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság? Mennyiben szokott tudni segíteni az adott szervező országnak, tehermentesíteni így kvázi a hazai költségvetést? Itt mennyire lehet okosan elosztani úgymond a pénzügyi terheket, hogy az tényleg ne üssen lyukat az adott ország gazdasági teljesítményébe?
Alapvetően a költségek legnagyobb részét azt mindig a rendező országnak, rendező városnak kell viselnie. Ebben nincsen változás. A NOB az utóbbi időben már nagyobb hozzájárulást ad ezekhez a költségekhez a saját bevételéből. Ez 1-2 milliárd euróra tehető, tehát látszik azért, hogy ez egy kisebb része csak a költségvetésnek. Ez természetesen a televíziós közvetítési jogok, szponzori bevételekből és más bevételekből tudja a NOB biztosítani. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ez csak egy kisebb része a költségvetésnek, a többit azt mindig a rendezőnek kell hozzátennie. Nyilván az ország gazdasági fejlettségétől függ az, hogy mennyi közpénzt kell ebbe belefektetni, és mennyiből akár magánforrásokból fedezni különböző befektetési megoldások révén. A Párizsi Olimpia hivatalos költségvetése szerint a források legnagyobb része az magánforrás, tehát hivatalosan viszonylag kevés közpénzt fektettek az olimpiába, de azért lehet tudni, hogy nyilván vannak olyan költségek, amelyeket közpénzből finanszíroztak, legfeljebb nem számítják hozzá a hivatalos költségvetéshez. Hát azért mindig látni kell, hogy egy ekkora eseménynek a költségvetése az nem egy jól meghatározható halmaz. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amelyek esetleg nem kerülnek be a költségvetésbe éppen azért, mert közpénzből finanszírozták őket. Legyenek ezek például akár olyan közlekedési fejlesztések, biztonsági vagy egyéb intézkedések, ahol mondjuk közalkalmazottakat vesznek igénybe, és akkor ezt egészen más módon számolják el. A lényeg az, hogy visszatérve a kérdésre, hogy a NOB az egy kis részét tudja fedezni ennek a költségvetésnek, és mindig a rendező ország az, amelyik a nagyobb részét hozzáteszi.
Aki volt mostanában vidéken és figyelte a mezőgazdasági munkákat, az bizony nagyon hamar rájött, hogy a kukorica idén sem hoz túl jó termés átlagokat, ugyanis szinte az egész országban súlyos károkat okoz az aszály a kukorica földeken, csak úgy, mint tavaly. Néhány vidéken pedig egészen kritikus a helyzet. A Buda Gabona Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, hogy bár az öntözés fejlesztése, valamint szárazságtűrő kukorica hibridek termesztése megoldást jelenthet, a gazdáknak néhány éven belül érdemes új és nagyobb biztonsággal termeszthető növényeket keresniük. Mik ezek? Hát ilyen lehet például a szója vagy a cirok. Bidló Gábor Zoltánnal mindenről Lakatos László készített interjút.
Ahhoz képest, hogy néhány hete még, bár már forróság volt, azt mondták a szakemberek, hogy nagyon jó volt a kora nyár, sok esővel, meg kellemes meleg is volt, úgyhogy két héttel előrébb jár a kukorica, itt már nem lehet túl nagy baj. Aztán most meg azt olvasom, hogy ez a hosszú, forró szárazság, ez bizony most tönkretette a termést. Akkor most elveszett az összes termés, vagy pedig csak bizonyos területeken, ahol mondjuk nem tudott időben megcsövesedni a kukorica?
Kettős helyzet alakult ki. Egyrésztről az ország nagy részén gyakorlatilag a téli időszakban, és még ez a tavaszi vetés előtti időszakra is érvényes, közel optimális volt a talajoknak a vízellátottsága. Körülbelül egy hónappal ezelőttig gyakorlatilag nem panaszkodhattunk arról, hogy szárazok a talajok. Természetesen, ahol homoktalajok voltak, illetve ahol egyébként is szárazságra hajlamos területek vannak, ott azért nem volt annyira kedvező a helyzet. De az, ami körülbelül 3 héttel ezelőtt elkezdődött, ennek a komolyabb hatása az abban van, hogy egy olyan forró, száraz levegő árasztotta el a Kárpát-medencét, és nem véletlenül mondtam Kárpát-medencét, mert ez nem csak Magyarországra érvényes, de a szlovákiai területekre, Horvátország, Szerbiára, illetve Nyugat-Romániára is érvényes, ami pont akkor érte a növényeket, amikor a növények gyakorlatilag egy beportási fázisban voltak, és a kukoritáról a címerhányás időszak utáni virágzás időszak az, ami kifejezetten kritikus a megtermékenyülés szempontjából. Ugyanis a címer növény az a porzó, és akkor, hogyha ebben a porzóban tartósan 40-45 fokos hőmérséklet van, akkor a kis pollen szemcséknek a megtermékenyítő képessége romlik. Magyarul a beporzás a kukoricacsöveknél vagy a kukoricavirágoknál nem lesz megfelelő. De ez történt gyakorlatilag pont a virágzás kezdetekor, és nagyon nagy területeken ez a 40 fokos hőség, ez éjszakára sem enyhült, és az napi átlag hőmérséklet a 27-28 fokos hőmérsékleteket még az is erősítette, hogy sok helyen még félmozgás sem volt. Ez volt az első lépés. A második fázis meg abban jelentkezett, hogy gyakorlatilag ami lehullott csapadék, az időnként nagyon nagy mennyiség volt, nagyon hirtelen, de nem volt egy átható, tartós csapadék, és ezért a talajoknak a felszíne folyamatosan kiszáradt, folyamatosan elvesztette a tartalékát, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag az országnak körülbelül a felén a szükséges nedvesség tartalomnak a felső 20 centis rétegben körülbelül csak a fele van meg ahhoz képest, mint amire szükség lenne.
Na most egyébként olvastam valahol, hogy csupán a 2%-át öntözik a magyar kukoricaföldeknek. Ennek mi az oka? Mert hát ilyenkor ez jó megoldás lehetne, nem, hogy öntözik a földeket, és a meleg azért nem tesz rosszat a kukoricának, bár ez a hőség, ez valószínű, ahogy ön is mondta, a beporzó képességet jelentősen érinti.
Ennek kettős oka van. Az egyik az egy hosszabb távú probléma, ugyanis az öntöző rendszereket és az öntözési lehetőséget, ami elméletileg a csúcs számot tekintve egy 320 ezer hektár körüli terület volt, annak idején fölépítve csatornákkal, öntözőberendezésekkel, egyebekkel. Azoknak egy jelentős területén az öntözősi infrastruktúra kialakítása úgynevezett oszlatlan közös területeken történt. A későbbi jogszabályok ezt gyakorlatilag megakadályozták, hogy ezen további beruházásokat lehessen csinálni. Gyakorlatilag a finanszírozást nem lehetett olyan berendezésre fölvenni, amit nem tudom, hogy meddig lesz ott. Ebben történt már előrelépés, és ez a nehézség, ez úgy némileg megszűnt, mert most már tűrnie kell az összes tulajdonosnak akkor, hogyha valaki öntözési beruházást szeretne végrehajtani.
Akkor ezek szerint, ha megoldódik az öntözés, akkor egyébként a probléma is megoldódhatna?
Nem, még nem ennyire egyszerű, és pont ez a másik oldala, ez meg a rövid távú ok, hogy ennek az öntözésnek olyan járulékos költségei voltak, amik gyakorlatilag nem voltak kitermelhetőek egy alacsony kukoricapiaci áron, és ezért csak olyan területeken öntöztek, főleg Hajdúságban, Békésnek az északi részén, ahol egyébként is ki volt építve a komplett öntözési infrastruktúra. Tehát ami fontos, hogy abból a 320 ezer hektárból, ami elméletileg öntözhető volt, abból körülbelül az egyharmada, egy negyede, tehát ilyen körülbelül 75-80 ezer hektár az, ami öntözhető, viszont gazdaságosan a szántóföldi növénytermesztésnél ez sokkal inkább vetőmag előállításra, vagy humán célú felhasználásra, tehát emberi fogyasztásra alkalmas kukorica termesztésére használták, és nem a takarmány célú termelésre.
Ezek szerint a megoldás az, az lehet, amit Raskó György vetett föl egy cikkben, hogy génmódosított aszálytűrő fajtákat kellene honosítani? Ezzel nem veszne oda az a magyar versenyelőny, amit kifejezetten a GMO-mentesség és a deklarált GMO-mentesség ad?
Az a véleményem, hogy először is az öntözési lehetőségek megteremtésében kéne tovább lépnünk, előrébb lépnünk, és hogyha ami most elindult folyamat, hogyha ezt tudjuk tovább vinni, akkor ezek az öntözhető területek végül is megfelelő és előrelátó vízgazdálkodással használhatóak. Az egy másik kérdés, és ez folyamatosan a génmódosított növények alkalmazásának a tilalma kérdése, hogy valahol hosszú távon egy nemesítési folyamat is egy génmódosítás, most nagyon sokszorosan idézőjelbe téve, de nagyon nem mindegy, hogy ezt a génmódosítást hogy végzik el. Az, amit klasszikusan génmódosításként értünk, ott nem a növényazonos géneknek a kezelése vagy szerkesztése történik, hanem idegen géneknek a beültetése. Tehát, hogyha most egy kukoricába azt akarjuk, hogy a szárazságtűrő legyen, és ad abszurdum, azt mondom, hogy egy kaktusznak a génjét lehetne beültetni, az egy egészen mesterséges dolog. De az, hogy a hibrid nemesítés folyamán olyan hibrideket állítsanak elő a vetőmagtermelők és a növénynemesítők, amik jobban tűrik a szárazságot, ez nem megy egyik napról a másikra, ez gyakorlatilag legalább egy 5-7 éves folyamat, amit lehet gyorsítani, mert a növénynemesítésnek vannak ilyen északi és déli féltekkein váltakozó nemesítési eljárások, amikor néhány hónap alatt, vagy egy év alatt két komplett termést tudnak betakarítani, de ennek a nemesítési munkának az elvégzése, ez nem megy úgy, hogy máról holnapra. Azt látjuk a gyakorlatban, hogy egyre másra jönnek ki az új hibridek, nem génmódosított hibridek, hanem hagyományos nemesítési eljárással előállított hibridek, és ezek között van olyan már, amelyiknek jobb a víz hasznosító képessége, van, amelyiknek jobb a víz megtartó képessége. Van olyan, amelyik zöld száron érik még ma is, közben egy másik hibrid mellette egy másik táblán meg teljesen kiszárad. Tehát ebbe az irányba gondolom én, hogy tovább kéne mennünk, ami egy aprólékosabb munka, nehezebb, és több mint valószínű, hogy többe is kerül, mert hogy már csak az időtáv miatt is.
Ezek szerint a nemesítés már folyik, tehát nem kell aggódni, hogy itt amerikai módra megtörténő génmódosítás, tehát ahol már kórokozók elleni védelmet is magába építő kukoricákat kezdenek el termelni, és ezzel ugye elveszítjük azt az előnyt, amit jelenthet bizonyos piacokon az, hogy garantáltan GMO-mentes az egész ország. Mert ugye itt ebbe ez a lényeg, hogy nem keverednek, vagy nem feltétlenül tudnak keveredni a magok például, vagy a pollenek.
Igen. A veszély fönnáll, hogy bejönnek olyan génmódosított növények, meg olyan hibridek, amelyek keveredhetnek a magyarországi génmódosítástól mentes vetőma szortimenttel. De én azt gondolom, hogy az a folyamat, ami most stabilan működik, tehát az, hogy igenis Magyarországon nem jönnek be génmódosított növények, hanem más megoldást kell keresni, más kultúrát kell keresni, illetve kukoricán belül másik hibrideket, másik vonalakat kell alkalmazni, ez most még járható. Nem tartunk ott, mint Spanyolország vagy Görögország, hogy gyakorlatilag az egész évben az átlag hőmérséklet emelkedése és a csapadék hiány miatt a kukoricatermesztés kiszorult lassan teljes mértékben. Most egyelőre ott tartunk, hogy tudomásul kellett, hogy vegyük, hogy a kukorica termesztésének a földrajzi határa az az észak-magyarországi vonaltól volt 30 évvel ezelőtt jellemző, hogy az M1-es, M3-as vonalától északra nem nagyon volt kukorica. Most már ott tartunk, hogy egészen a Balti-tengerig Lengyelországban mindenütt lehet kukoricát termeszteni.
Ez egyébként hosszú távon mit jelent a magyar gazdáknak? Ugye itt azért Lengyelországban hatalmas területek vannak, ott ugye még évtizedek, amíg tovább romlik a helyzet kukorica szempontból. Ez azt eredményezi, hogy hosszú távon át kell állni más növényre?
Igen, egyértelműen azt jelenti, de még egyelőre nem tudjuk, hogy mire és milyen sebességgel. Nagy valószínűséggel a nemesítésben, és nem csak a kukoricára érvényes ez, de azt vonatkozik a búzára is, vonatkozik az árpára is, a repcére is. Az egyik alternatív növény lehet a szója, amiből Európa nem tud önellátó lenni jelenleg, de hogyha a magyarországi szójatermesztés és feldolgozás fejlődik, akkor Európán belül egy harmadik országból történő szójaimport kiváltására adna lehetőséget a magyarországi termesztési övezet. Egy másik lehetőség, hogy olyan növénykultúrákat elmozdulni, például az egyik, amivel el is indultak már, ez a cirok, ami takarmányozási szempontból, illetve zöld tömeg termelés előállítás szempontjából egy kedvező növény tud lenni, hogy ezzel részben kiváltani a kukoricát.
Ezek voltak a legérdekesebb interjúk a ma reggeli monitorban, akinek nem volt alkalma megnézni vagy meghallgatni, azok számára most lejátszottuk ezeket. Felhívom a figyelmüket, hogy délután 17 órakor lesz egy bővebb hírösszefoglaló itt a Trend FM-en, és természetesen holnap reggel is lesz reggeli monitor, méghozzá 6:30-tól. A szerkesztő pedig holnap már Somodi Evelyn lesz. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.